Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események anno. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
És a vonalban itt van velünk Katona Csaba történész. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, szervusztok!
Mert ahogy beszéltük a múltkor, éppen Veronába tartasz, csodálatos Veronába, egy előadást tartani, Tévhitek, legendák a magyar történelemben címmel.
Igen, ez fog történni. Egy éves konferenciára kerül sor Veronában, a Veronai Egyetemen. Van egy nemzetközi társaság, aminek van egy nagyon szép neve, az nevezetesen, hogy International Society for Cultural History, és ennek a 14. éves konferenciája lesz, azzal a címmel, hogy The Cultures of Belief.
Hopp! Itt most vagy bementetek egy alagútba, de igen, igen, szóval
megszakadtunk egy pillanatra.
Cultures-nél megszakadtunk.
Na, és ennek lesz a 14. konferenciája, aminek van egy nagyon szép címe egyéb iránt, Cultures of Beliefs and Unbeliefs.
Aha,
jó. Tehát a hitek és a hitetlenségek kultúrája, ha úgy tetszik. Ide pedig szerintem a magyar tévhitekről szóló, magyar történeti tévhitekről és a magyar történeti legendákról szóló előadás egész jól beleillik. És szerencsére a szervezőbizottság is így gondolta, elfogadták a jelentkezésemet, úgyhogy én holnap Veronában erről fogok valóban előadást tartani.
Ha lesz időd, akkor nyilván egy kicsit járd be a várost. Remélem, hogy lesznek olyan kedvesek a vendéglátók, és elvisznek a San Matteo Concordile templomba, ami Máté apostolnak a temploma volt, de most már étterem. Úgyhogy ott nagyon kellemes hely. Nem messze a belvárostól, ahol most, hogyha jól tudom, akkor még mindig az Ajdát játsszák.
Nagyon bizakodó vagyok ilyen tekintetben, ugye? Amennyire tudom, kellően hedonisták a vendéglátók.
Az biztos.
Úgyhogy természetesen meg fogjuk találni a kellő egyensúlyt a tudományosság, helyes, illetve az élvezetek között.
Na, de akkor térjünk a lényegre. Melyek ezek a nagy tévhitek és legendák a magyar történelemben?
Az igazság, hogy ezeket reggelig lehetne sorolni, hát, néhányat emelnék ki. Ezek, igen, néhányat emelnék ki ezek.
Csaba, légy szíves, nyomjál nekünk egy special, egy külön kiadat. Azon túl, amit ott Veronában nem hallhat a közönség, csak nekünk a Millás reggelibe egy pluszt kérünk
de
szépen.
De először szikével metszük ki Badini Jósnak a munkásságát ebből, és lépjünk komolyabb mezőre.
No, hát a helyzet a következő, hogy igyekeztem beszűkíteni a lehetőségeket. Kivettem például az előadás tárgya közül minden olyan legendát, ahol megjelennek szakrális vagy természetfeletti elemek, tehát nem fog belemenni abba, hogy ugye tegyük fel, hogy a Szent Koronán az
igen, ne ezt ne.
Ugye?
Veszélyes mező. Oké, igen, szóval ezt ismerjük, jó? De akkor lépjünk.
Akkor kizárólagos dolgokat szeretnék elővezetni, amik elvileg akár meg is történhettek volna. Tehát a racionalitás elemein belül értem, a racionalitás keretén belül értelmezhetőek. Például okáért, hogy meggyilkolták-e Mátyás királyt.
Na.
Mert hogy Mátyás király fügét evett, majd nem sokkal ezt követően rosszul lett, és elhunyt, ugye 47 éves volt, és akkor adja magát a lehetőség, hogy megmérgezték. És természetesen erre nézve elég komoly szakmunkák is születtek, hát legjobb tudomásom szerint például Garabölgyi László volt szerzőségi szóvívő is, fölvetette, hogy a magyar történet tudomány miért nem foglalkozik azzal a lehetőséggel, megmérgezték a királyt. De a kapcsolatban azt tudom mondani, hogy a történet tudomány természetesen mérlegelte ezt a lehetőséget, csak egyetlen olyan konkrét történeti forrás nincs, ami erre utalna. Következésképpen ezt maximum gyenge hipotézisként kezelhetjük, és semmiképp sem tényként. Viszont ezzel együtt makacsul tartja magát ez a nézet, hogy csak és kizárólag azért hunyhatott el Mátyás király, mert hogy nemzetközi erők a magyarság elveszejtésén ármánykodtak, az utolsó nemzeti királyt így módon kiiktatták a történelemből, és aztán jöttek a gyengekező Jagellók és a gonosz Habsburgok. Hát maradjunk annyiban, hogy a nemzeti király fogalma a 19. században születik meg, tehát egy erős anakronizmus visszavezetni ezt a gondolkodásmódot a 15. században, mondani, hogy egy magyar nemzeti király kell, de arról nem beszélve, hogy tapasztalatom szerint az a viszonylag elfogadott, sőt nagyon-nagyon erős bizonyosságként kezelhető történeti felvetés, miszerint a Hunyadi család, tehát Mátyás király családja eredetileg román anyanyelvű volt, ez sem a magyar, sem a román nacionalistáknál nem örvend nagy népszerűségnek, és akkor még finoman fogalmaztam. Ami egyébként azért vicces, mert ebben az időben a nemzetfogalma is tök más volt, tehát jól lehet, hogy Hunyadi Mátyás nagyapjának az elsődleges nyelve, anyanyelvet még nem ismerjük, ekkor a román volt, de ez akkoriban igazán senkit nem érdekelt, Hunyadi János büszke magyar nemes volt, Hunyadi Mátyás pedig büszke magyar király. De ez csak egyetlen probléma, körömből láthatjuk, hogy mi minden valami, ez téves elképzelések tapadnak. Vegyük például akkor azt, hogy ugye Zrínyi Miklós azért halt meg, mert a bécsi kamarillát bőszítette föl, nem pedig a vatkant.
Igen.
Tehát most akkor, de nem mindegy ám, hogy a vatkant bérelték föl, vatkanon keresztül jöttek a bécsiek, vagy már a vatkan önmagában egy kitaláció volt.
Igen, valóban. Van egy harmadik verzió, ez pedig az, hogy valóban baleset történt. Van egy nagyon fontos tényező, az konkrétan, hogy miután Zrínyit megsebesítette a vatkan, vagy a vatkannak öltözött merénylő, nem maradjunk a vatkan verziónál. Nos, ezt követően Zrínyi még, hát jó ideig életben volt, több emberrel beszélt, és tételezzük föl, hogy Zrínyi Miklós ez a tapasztalt katona és politikus, amennyiben valóban merényletázata, ezt megosztja a körülötte levő emberekkel, nem pedig erősíti azt az elképzelést, hogy kérem szépen mégiscsak egy vatkan volt. Tehát figyelembe véve ezt, azt gondolom, hogy innen nem nagyon van vita tárgy, nem nagyon van lehetőség érdemi vitára. Igen. Annak tekintetében, hogy miről mi történt.
Még csak Okán borotváját sem kell alkalmazni ehhez, hogy azt mondjuk, hogy ez így történt. Oké, hát ez nyilván az egyik nagy legenda. Na, mik vannak
hát
még?
Hát figyelj, jól álcázza magát azért egy merénylő vatkanként, azért
de Zrínyit megtéveszti szerinted?
Figyelj, akkori technológiát nem ismerem.
Ismert vadász, hadvezér, katona, ez nem valószínű.
Biztos, hogy meg tudja különböztetni? Biztosak vagytok ti abban? Na jó, oké.
Induljunk ki abban, hogy egy predátor vatkannak álcázta magát, akkor ebben az esetben...
Igen?
Ha figyelembe veszük meg az időutazás lehetőségét is, továbbá az, hogy a predátorok eljutottak a kommunikáció azon fokára az emberi fajról, hogy megígyeztek a hazúrókkal némi pénz fejében, mire ki tudja, mi szükségük volt, akkor nem vethetjük el az elméleti lehetőséget. Ha ezen tényezők bármelyike bukik, akkor mégis arra kényszerülünk, hogy maradjunk a vatkon elfogadásánál.
Oké, meggyőztél.
No, mi van még? Hát nagyon sok minden van még. Hát például nézzük azt, hogy Károly Sándor elárult a második Rákóczi Ferencet akkor, amikor a tatmári békét aláírta. Hát, hogyha meggondoljuk azt, hogy a császári fősereg javarésze az éppen a franciák ellen harcol a spanyol örökösítési háborúba, hogy 8 év alatt jószerűvel csak a Csenkes kapitányával nyertünk csatát. És ott is meglehetősen erőltetve, figyelembe véve azt, hogy a harmadik Károly uralkodó megígérte, majd be is tartotta a szavát egy évben, hogy kivizsgálja a Rákóczi féle mozgalom kirobbanásához vezető sérelmeket, figyelembe véve azt, hogy megígért, hogy összehívja az országgyűlés, büntetlenséget ad a résztvevőknek vagyonában és személyében, akkor vesztes pozícióban szerintem ez nem hangzik el rossz békének. Akárhogy is nézzük, tehát a reálisan vélegék dolgokat, azt kell mondjam, hogy Károly Sándor meghúzta az egyetlen helyes döntés, miután 8 éve harcban állt az ország. Hát van egy leegyszerűsítő narratív, ami szerint azért csak megnyertük volna valahogy ezt az egészet, ha csak ez a gonosz áruló nem teszi a fegyvert, tehát tudjuk, a történelemben nincs ha. Viszont itt megint arról van szó, hogy mennyire könnyű beleverülni abba a tévhitbe, hogy minden forradalom és minden háború és minden egyéb az győztes lett volna a mi oldalunk, ha nincs egy áruló, és akkor lássuk már is a következőt, ez Görgei Artúr.
Aha.
Erről róla már többször beszéltem.
Igen.
Azt gondolom, hogy a magyar történelem nem 19. századának, hanem egészének egyik legnagyobb hadvezére, akit ugye Kossuth Lajos oly módon hagy magára a felelősségre, hogy ő külföldre távozik, majd ráruházza Görgei Artúrra a katonai és polgári hatalmat, hogy döntse el, mi történik. Görgei ez a kiváló katona, meghozza az egyetlen felelős döntést, ismerve az orosz hadsereg létszámát, leteszi a fegyvert, majd ezt követően gyakorlatilag azonnal repülőtösnek felé a vádak, miszerint elárulta a forradalmat és a szabadságharcot, és lehet, hogy sikerült volna győznünk, ha ez nem így történik. Ebben egyébként Kossuth Lajos személyes felelőssége is elvitathatatlan, hogy Görgeit ebbe a szerepbe kényszerítették. És ha gondoljunk bele, hogy majdnem 100 évig élt, és kellett elviselni ezt, ki tudja hány évtizeden át az ellene áradó folyamatos mocskolódást, és ilyenkor mindig azt érzem, hogy legalább holtában azt a minimum erkölcsi elégtételt meg kell adni Görgei Artúrnak, hogy tisztázzuk a nevét. Különösen annak tekintetében, hogy a nemrég elhunyt színésznő Kéri Edith pedig egy kétkötetes könyvben vetette fel azt a lehetőséget, hogy Görgei Artúr igazából nem is áruló volt, hanem szuperkép.
Ajha, csodálatos.
Mert hogy kérem, az igazi Görgei Artúr 78 évesen meghalt, majd a Habsburgok megfelelő ármánykodásuknak a keretében a helyébe csempésztek egy kakukk fiókát, akit fölneveltek Áll Görgei Artúrként. Az nagy kérdés, onnan sejtették, hogy ez az Áll Görgei Artúr, ez 20 év múlva egy forradalomnak lesz a katonai vezetője.
De valahogy
gyanították, viszont amennyiben ez tényleg így történt, akkor mindig jön a kérdés, hogy miért nem szólaltak meg a családtagok, és így tovább, és így tovább.
Őket megfenyegették, mindenre van válasz.
Vagy megvették, igen. Ezzel együtt akkor föl kell vetnem, hogy amennyiben ez tényleg így történt, akkor az Görgei Artúr egy picit túljátszotta a szerepét a tavaszi hadjáratban.
Oké. Okay.
Maradjunk Hockenborotváján, hát tehát lehetséges, hogy mégsem egészen így történt. Szóval ott van lehetne még sorolni természetesen, és lesz két olyan dolog, amit nem hagyok ki, két nagy zicser. Hát szóval az egyik természetesen a Trianont a szabadkőművesek nemzetközi ármánykodása okozta.
Igen.
A másik pedig, hát azt gondolom, hogy nemzetközi szintén is fontos előtérbe helyezni a pozsonyi csatát, és pedig a mögött meghúzódó, ugye fogalmazzunk szofisztikáltan félrefordítás, miszerint arról született rendelkezés, hogy a magyarok kiirtassanak, nem pedig arról, hogy a magyar csapatok kivizessenek Bajorország területéről. Uh-huh. És ezeket így csokorba szedjük, akkor nemzetközi vélemény is látod arra csodálkozni, hogy mi minden terem meg a magyar fejekbe, és burjánzik ott alankadatlanul.
Természetesen nem csak a magyar fejekben, és ha már Okan Borotváját így említetted, akkor ugye ez egy nagyon klasszul a Rózsa nevében többször előforduló fogalom, illetve hát, hogyha a Rózsa nevéről továbbugrunk, akkor a Fukuingában aztán minden benne van, ami az ilyen jellegű összesküvesek, tévhitek és legendák körében elvárható egy ilyen olasz szemszögből, de azért alapvetően európai történelemből.
Valóban ez nem magyar sajátosság, tehát nyilván én azért ezeket a példákat hozom ide, hogy a más országokból érkező kollégák megismerhessék a mi idézőjelbe történeteinket. Én pedig érdeklődve várom, hogy ők mikről fognak mesélni nekünk, de biztos vagyok benne, hogy náluk is sűrűn terem hasonló dolog.
Nagyon
van
jó.
Természet, amiről tudunk, és van, amiről nem.
Akkor légy szíves, egy kis csokrot gyűjtsél már nekünk ebből.
Ezek közül majd a legérdekesebbeket is hozd el nekünk, hogy ez máshol hogy megy, mert az is érdekes lehet magyar szemmel.
Az ég egy attól világon semmi akad, de úgyhogy jövő héten örömmel beszámolok erről is, meg...
És Csaba, lehajt ki, légy szíves, Júlia Erkélyét meg lehet nézni. De csak ha befizetsz 1,50 €, azt hiszem úgy, hogy Veronában hogy lehet a legnagyobb romantikus történetből csúnya kereskedelmi gyakorlatot csinálni.
Na most erre azt tudom mondani, hogy amilyen erővel száguld az infláció, jelenleg úgy érzem, hogy nem túl magas a bekörülési költség ezen az áron, mire odaérek már lehet. De ezt addig átgondolom, ami biztos, hogy én ma este fél hét körül megérkezem Veronába, és valahol ki fogok ülni a megfelelő helyek egyikére.
Helyes.
És belenézek az olasz estébe, szerintem ez senkinek.
Hát az aréna környékén zseniális kávézók vannak, nagyjából ugyanazon az áron, nem túl drága egyébként, úgyhogy ott azt javaslom bármelyiket.
Ez előbb közbevágtunk, még valamit ígérni próbáltál, csak a mondat közepén megszakítottunk, az mi lehetett?
Jó Isten emlékszik rá, de hát...
Akkor mindegy, jó.
Hogy igazán jelentős dolog volna, úgyis eszembe jutni.
Akkor nem az volt,
jó. Szerintem vár rám egy jó tudományos konferenciát.
Okay. Csaba, nagyon szépen köszönjük, szuper volt ismét, jó utazást neked, jó előadást.
Köszönöm, igyekszem megfelelni, megállni a helyemet, aztán majd beszámolok. Vigyázzatok magatokra.
Te is, szia, szia.
Katona Csaba történésszel beszéltünk, aki éppen egy komoly előadásra tart, és tévek és tévhitek és legendák a magyar történelemből tart majd egy előadást a Cultures of Belief and Unbelief konferencián Veronában.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.